Én is köszöntelek benneteket, testvérek. Nyár van, meleg van, nem tudom ti, hogy hordozzátok, hogy viselitek. A héten olvastam valahol egy cikkbe, hogy valahol a nyári napforduló környékén a legaktívabb az agyműködésünk, tehát akkor tudunk a legjobban gondolkodni, meg termelékenyek lenni. Csak aztán Károly jön a kánikula, és ezt azért letompítja ezt az agyműködést. Hát az első fele nem tudom, hogy így van, de a másodikat azt igen, azt tapasztalom, hogy azért nem olyan a koncentrációnk meg a figyelmünk, mint a nagy melegben. De jó, hogyha Isten igéjét nem csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is hallgatjuk, és akkor talán azért jobban oda tudunk rá így úgy figyelni. Szeretnék János evangéliumából olvasni most igéket, hadd legyen ez a mai Isten tiszteletünknek az alapigéi. János evangéliumának a 14. fejezetéből, a 16., a 15. verstől a 18. versig, és aztán majd még a 26. verset is felolvassuk. Tehát János evangéliumának 14. fejezetéből, a 15. verstől a 18-ig először. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. És a 26. vers. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe jutat mindent, amit én mondtam nektek. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezt az ígéretet, és köszönjük, hogy ez az ígéret beteljesedett, és valóban eljött ebbe a világba a pártfogó, a vigasztaló, és szeretnénk most megérteni azokat az igazságokat ezzel kapcsolatosan, amit mondani akarsz nekünk, amit az igét kijelent, és nem csak megérteni, hanem megélni is szeretnénk mindazt, amire tanítasz bennünket. Amen. Bizonnyal emlékeztek azokra az igékre, amiket szintén János evangéliumában olvashatunk néhány fejezettel korábban, történetesen a 7. fejezetben, ott egy ünnepről van szó, ahol az Úr Jézus is jelen van, és azt olvassuk, hogy az ünnep utolsó napján az Úr Jézus felállt, és azt mondta, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. És aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. És azt teszi ott hozzá Isten igéje, hogy ez pedig a lélekről mondta, a Szentlélekről mondta, aki még akkor nem adatott, mert Jézus, akit a hívők fognak majd venni, de még nem adatott, mert még Jézus nem dicsőített meg. Most nem azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mit jelent az, hogy nem adatott a Szentlélek, hanem inkább arra az irányba mennénk most egy pillanatra el, hogy mit nem jelent ez a mondat, ez a kifejezés, ez a kijelentés, hogy még nem adatott a Szentlélek. Hát nem jelenti azt, hogy ne lett volna Szentlélek, és ne munkálkodott volna a Szentlélek, akár az ószövetségi időkben is. Hogyha olvassuk az Ószövetségnek az igéit, akkor nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy az Úr lelke, az Isten lelke ezt meg azt meg amazt a dolgokat cselekedte. Úgy igazából az, hogy Szentlélek, ezt úgy nem olvassuk, bár van ilyen hely is, gondoljunk csak Dávidnak az imádságára, az 51. Zsoltárból, ahol ugye arról azt mondja Dávid, hogy a te szent lelkedet nem vond meg tőlem. De ha valaki csak az Ószövetséget olvassa, nem teszi helyesen, teszem hozzá, mert ugye a teljes írás Istentől ihletett, az Ószövetség és az Új Szövetség is, de ha csak az Ószövetségre figyelünk, akkor igazából még az se látszik, hogy a Szentlélek az egy önálló személy lenne. Ugye így van említve, hogy az Úr lelke, az Isten lelke, és igazából a teljes írás alapján, majd az Új Szövetségben látjuk annak, tehát látjuk, hogy Isten szent lelke az egy önálló isteni személy. Azonban a Szentlélek, ugye, ha ószövetségi munkáját nézzük, már egészen a leges legelején ott van, már a teremtéskor olvasunk róla, ugye rögtön a második versben, azt hiszem, a Biblia második versében azt olvassuk, hogy is Isten lelke nebegett a vizek fölött, Isten lelke már ott volt a teremtéskor. És amit látunk az Úr lelkének munkájával kapcsolatosan az ószövetségi időkből, ugye azt látjuk, hogy az ószövetségben néhány kiválasztott személlyel, néhány kiválasztott emberrel kerül kapcsolatba. Tehát igazából közvetlen módon az ószövetségi hívő, az ószövetségi hívő embere nem került kapcsolatba Isten szent lelkével, az Úr lelkével, Isten lelkével, hanem mindössze azok, akiket az Úr valamilyen szolgálatra, feladatra kiválasztott, elrendelt, ők azok, akik megtapasztalták a Szentléleknek a munkáját, hogy a Szentlélek képessé tette őket annak a feladatnak, annak a szolgálatnak az elvégzésére, amivel az Úr elhívta őket. Egyik legszebb példa, de sokat olvashatnánk egyébként, Gedeon. Ugye, tehát ugye Gedeon is csépeli ott a búzát a barlangba, fél az ellenséges néptől, a pogány néptől, a midianitáktól, akik rátámadtak Isten népére. Jön az angyal, ismerjük a történetet, nem akarom részletezni most. Ugye Gedeont választja ki arra, hogy álljon a népnek az élére, legyen a nép bírája, és harcoljon ez ellen a pogány nép ellen, és győzön. Gedeon egyébként nagyon helyesen, teljesen alkalmatlannak tartotta magát erre a feladatra. Hát én, uram, hát hogy? Se erőm, se képességem, se bátorságom, se fegyverem, se semmim nincsen. Hogyan harcolhatnék én a pogány nép ellen? És ugye mutatja az ő lelki állapotát azt is, hogy egy eldugott helyen a bagy barlangban csépeli a gabonát. De abban a pillanatban, amikor Isten lelke leszáll rá, amikor Isten lelke őt megérinti, amikor Isten lelke kapcsolatba kerül Gedeonnal, Gedeonnak mindene meg lesz ahhoz, ami szükséges arra, hogy ezt a feladatot, ezt a szolgálatot betöltse. Pünköstkor ebben a dologban egy nagyon komoly változás történik, és erre a változásra már Jóelnek a proféciája is utal, ugye emlékszünk rá, amit Péter apostol idéz pünköstkor a Szentlélek kitöltetése után, mikor azt mondja, hogy ez az, amiről Jóel is profétált, hogy minden testre, minden lélek megtapasztalhatja Isten szent lelkének a munkáját és jelenlétét. Tehát igazából az új szövetségben megnyílt a kapu, és bármelyik hívő ember, bárki kapcsolatba kerülhet a Szentlélekkel, bárki, bármelyikünk tapasztalhatja a Szentléleknek a munkáját. Ennek igazából egyetlen feltétele van, ez pedig nem más, mint a Jézus Krisztusban való hit. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindannyian az Úr Jézus Krisztus nevében, a bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Két feltétel, két ígéret, az egyik két feltétel közül az egyik a megtérés, a másik a vízbemerítés, a bemerítkezés, ez az, ami az ember része, megtérés Jézus Krisztushoz, az Úr Jézushoz, a bűnöknek a megbánása, és két ígéret, amit Isten ad, az egyik a bűnbocsánatnak az ígérete, másik pedig a Szentlélek ajándékának az ígérete, vagyis magának a Szentléleknek az ígérete. És igazából most az a kérdés, és azt szeretném, hogyha egy kicsit ezzel foglalkoznánk ebben a mai ige hirdetésben, hogy eljött pünköskor Isten szent lelke, kitöltetett a Szentlélek, bármelyikünk a Szentlélekkel kapcsolatba kerülhet, és az a kérdés, hogy mi az a munka, amit a Szentlélek a pünkösd után végez? Mi az, amit akár mi is, mint hívő emberek, mint Jézus Krisztusban hívő emberek megváltottak, az Úr népéhez tartozók, mi is, én is, meg te is, meg mindannyian tapasztalhatunk a Szentléleknek a munkájából. Hát erről beszél nagyon sokat az Úr Jézus azokban abban az igében, amit most felolvastunk, meg még több igében is. Itt János evangéliumának 14. fejezetében, a 15. fejezetben és a 16. fejezetben. Ezt a három fejezetet úgy szokás hívni, hogyha olvassuk, akkor nem nehéz ezt fölismerni, hogy ebben a fejezetben mondja el az Úr Jézus az ő tanítványainak a maga búcsú beszédét. Három fejezeten keresztül mondja el mindazokat a dolgokat, amiket el akar mondani a tanítványoknak, és végül is aztán ez a búcsú beszéd majd a 17. fejezetben a főpapi imában fog zárulni. Maga az, hogy búcsú beszéd, az ugye nem egy ismeretlen dolog a Szentírásban. A búcsú beszédet a földi élete végéhez közeledő személy mondja el, és mindazt, amit fontosnak tart elmondani, megosztani a környezetével, ismerőseivel, barátaival, követőivel, gyermekeivel, és olvassunk ilyen búcsú beszédeket a Szentírásban. Gondoljunk csak például Jákobnak az áldására Mózes első könyvének a végén, vagy Józsuénak az intelmeire, amit szintén az élete vége felé fontosnak tart elmondani a népe számára, vagy Sámuelnek, vagy akár Dávid királynak az utolsó szavaira. Tehát ezekben a búcsú beszédekben elmondják mindazt, amit fontos, hogy tudjanak azok, akik itt maradnak még akkor, amikor az illető személy már elhagyja ezt a földi világot. Na most az Úr Jézus is elmondja a maga búcsú beszédeit, mert tudja, hogy közel van az óra. Ugye ez neki soha nem volt kérdés, hogy ő miért is jött el ebbe a világba. Ő azért jött ebbe a világba, hogy meghaljon. Azért jött el ebbe a világba, hogy a keresztre felmenjen, és a kereszten magára vegye a világnak a bűneit, én az Isten báránya, aki magára veszi a világ bűneit, azon belül az enyémet, meg a tiédet, felvigye a keresztre, és ő szenvedjen a mi bűneinkért, hogy nekünk ne keljen. És ezzel elnyerhesse számunkra a bűnbocsánatnak a lehetőségét, az üdvösségnek, az örök életnek a lehetőségét. És egyszer mondja, olvasunk olyat az evangéliumokban, azt mondja az Úr Jézus, hogy íme már közel az óra. Az az óra, amelyért én eljöttem. Hamarosan beteljesedik Istennek az akarata, mennyei atyának az akarata. Ugye az Úr Jézusnak, Isten fiának a megfeszítetése, az már a világ teremtése előtt elhatároztatott. Már olvasunk erről a jelenések könyvében, hogy mielőtt a világ alapjainak a megvetése előtt már a bárány megöletett. Isten látta a mennyei atya azt az utat, amelyet készíteni fog majd számunkra, hogy mi megmenekülhessünk. Tehát ő nagyon világosan látja, hogy hamarosan beteljesednek a proféciák, és eljön az az óra, amelyikért jött ebbe a világba, és meg fog halni. De nem csak meg fog halni, hanem majd fel fog támadni is. Ugye a halálával együtt elmondja mindig a feltámadásnak az igazságát is, a feltámadásnak a reménységét, és még egy dolgot elmond a tanítványoknak, hogy el fogja hagyni ezt a földi dimenziót. Meghal, feltámad, és elhagyja ezt a mi földünket, ezt a mi világunkat, elhagyja a tanítványokat. És ő azt gondolom, hogy nagyon pontosan tudta, hogy az ő eltávozása, a földről való eltávozása, az milyen stresszt fog jelenteni majd a tanítványok számára. És erre próbálja őket felkészíteni. És látjuk is azt, ugye, hogy mennyire összeomlanak a tanítványok akkor, amikor tapasztalják az Úr Jézusnak az elfogását, a halálát, mennyire összeomlanak. Hát gondoljunk bele, hogy egyszer Péter apostol azt mondja az Úr Jézusnak egy kérdésre válaszul, hogy mi nem akarunk elmenni, hova is mehetnénk, Uram. Örök életnek beszéde van te nálad. Tehát ők ott voltak az Úr Jézusnak a közelébe, tapasztalták az ő erejét, nagyságát, isteni hatalmát, ragaszkodtak hozzá, el se tudták képzelni az életüket Jézus nélkül. Ezek az emberek valóságos értelemben elhagyták a családjukat, a rokonságot, feleséget, gyermeket, házukat, házuk népét, és valóságos követőivé lettek az Úr Jézus Krisztusnak. Stresszt okoz nekik, döbbenetet, összeomlást, összetörést az Úr Jézusnak a távozása erről a földről, készíti őket erre az időre, na meg készíti őket arra az időre, amikor ő már nem lesz itt. És ezeknek a búcsú beszédeknek ez a célja, hogy felkészítse őket a távozására, és felkészítse őket arra az időre, amikor már ő nem lesz velük testileg ebben a világban. Ennek a búcsú beszédnek, ennek a három fejezetnek igazából olyan három nagyobb része van. Az elsőben olvasunk a hitről, a szeretetről, az ígéretekről. A második részében beszél az Úr Jézus a tanítványokról, és az Úr és a Jézus kapcsolatáról, a világban rájuk váró sorsról. És a harmadik részben beszél legtöbbet az Úr Jézus az ő eltávozásának a jelentőségéről, és itt beszél a legtöbbet a Szentléleknek az eljöveteléről. És arról a munkáról, amit majd Isten szent lelke, aki eljön ebbe a világba, aki kitöltetik, aki kapcsolatba kerül a hívőkkel, elmondásokat beszél arról a munkáról, amit a Szentlélek végezni fog majd a hívők között. Na és ugye pont ez az, ami bennünket most érdekel, hogy amit az Úr Jézus itt ebben a búcsú beszédben elmond a Szentléleknek az eljövendő munkájáról, miután ő megdicsőítetik és visszamegy az atyához, amit az Úr Jézus elmond ebben a búcsú beszédben, az cselekszi Isten szent lelke a napjainkban is, ez cselekszi Isten szent lelke a mi életünkben is. Az egyik első dolog, amit nagyon fontos és ő nagyon kihangsúlyozza az Úr Jézus a tanítványok számára, két dolog, így lehet mondani, hogy elmegyek, és eljövök. Elmegyek tőletek, én elmegyek, de a Szentlélek eljön ti hozzátok. Már beszéltem, említettem azt, hogy az Úr Jézus jelenléte mennyire fontos dolog volt a tanítványoknak, mihogy megragadta őket az ő személyük. Ugye benne látták a jövőjüket, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ezek a dolgok, amiket ti most eddig tapasztaltatok, a velem való közösségben, kapcsolatban, ez változni fog. Ez meg fog változni, nem maradt testben itt sokáig. És így olvastuk a 18. versben, azt mondja, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Ugye ez egy olyan érdekes kifejezés, hogyha belegondolunk. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Ki az árva? Kit nevezzünk árvának? Ugye szűkebb értelemben azt az embert, akinek a szülei meghaltak. Az az árva. Tágabb értelemben pedig azt nevezzük árvának a magára hagyott embert, akivel igazából senki nem foglalkozik. Éppen a héten beszélgettem valakivel, és elmondta, hogy olvasott egy érdekes dolgot. Valahol Ausztriában találtak egy embert a lakásában, aki 5 éve meghalt. Onnan tudták, hogy 5 éve meghalt, hogy ült már a maradvány a székbe, és az ölébe volt egy műsorújság. És ez a műsorújság, tévéújság 5 évvel ezelőtti volt. Na most annak az embernek a hiányát senki nem vette észre 5 éven keresztül. De szerencsétlen senkinek nem hiányzott. Na ilyen egy igazán áró ember, akinek senkije sincsen, aki senkinek sem hiányzik. És azt mondja az Úr Jézus, hogy én elmegyek tőletek, de mégis veletek leszek. Ugye ez a nagyon nagy ígérete ennek a búcsú beszédben. Elmegyek tőletek, de mégis ott leszek veletek. Azért, mert visszajön hozzájuk. És igazából az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatosan kétféle lehetőséget vázol fel az ige. Az egyik az, amikor pünköstkor a Szentlélekben az Úr Jézus visszajön az ő népéhez, az ő tanítványaihoz, és majd, amikor ennek a világkorszaknak a végén visszajön a maga személyében. Tehát ő elment ebből a világból, de mégis itt van. Ugyanaz az az ő itt léte, ugyanolyan valóságos, mint amilyen valóságos volt akkor, amikor testben volt jelen ebben a világban. Az ő itt léte, az ő szent lelke által ugyanolyan valóságos most is. Bizonyára ti is láttátok már azt a kis rajzott képet, ugye, amivel szokták szemléltetni a keresztnek a fontosságát, hogy van egy szakadék, a szakadéknak van két oldala, a szakadék egyik oldalán áll az ember, a másik oldalán áll az Isten, és akkor nagy kérdés az, hogy hogyan lehet, mehet át az ember ezen a szakadékon, hogyan kerülhet az Istenhez. És ugye vannak mindenféle próbálkozások ebben a világban, a világ vallásai kínálnak valamiféle megoldást, nem igazat, nem helyeset, emberi erővel, emberi módon nem érhet az ember az Istenhez, és akkor rajzoljuk oda a keresztet, ugye, ami áthidalja a szakadéknak a két oldalát, és a kereszt az, amelyen keresztül átmehetünk az Istenhez. És ugye azt mondja az ige, hogy más nincsen, más út nincsen, csak a keresztnek az útja, a Golgotának az útja. Ez az a kereszt, amelyen keresztül átmehetünk az Istenhez, az Úr Jézus keresztjén keresztül. De arról beszél Isten igéje most nekünk, hogy nem csak mi megyünk az Istenhez, hanem az Isten is eljön hozzánk. És ennek az ő eljövetelének is az alapja a kereszt. Az, hogy ő itt lehet közöttünk, itt lehet bennünk, itt lehet velünk, hogy tapasztalhatjuk az ő jelenlétét, ennek az alapja a kereszt. A Golgota győzelme a Szentlélek eljövetelének az alapja. Ugye ez utal karácsonyra és pünkösdre, karácsonykor Isten lelke eljött, az Isten fia eljött hozzánk, és eljött pünköskor a Szentléleken keresztül az Úr Jézus Krisztus. Tehát mi a pünkösdnek a nagy célja? Hogy az Úr Jézus jelen legyen ebben a világban. Három dolog tehát, elmegyek, eljövök, a Szentlélek jön el. Erről beszél az Úr Jézus ezekben a búcsú beszédekben. A 16. fejezet 7. versében egyenesen ezt mondja az Úr Jézus, én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Tehát az, amit a tanítványoknak a félelme, ami a tanítványok számára stresszt okozott, összeomlást okozott, arra azt mondja az Úr Jézus, hogy ez jó. Ez sokkal jobb, hogy én elmegyek, mint hogyha itt maradnék ti veletek. Miért jobb? Azért jobb, mondja ő, mert ha elmegyek, akkor elküldöm őt hozzátok. Elküldöm hozzátok a Szentlélek Istent, akiben az Úr Jézus belép, akikön az Úr Jézus jött el. Mit is jelent ez a dolog? Miért jobb, hogy ő elment, és nincs itt testileg, és eljött hozzánk a Szentlélek, mint hogyha ő jelen lenne testben? Gondoljatok csak vele, hogy az Úr Jézus is ugye eljött ebbe a világba, megszületett gyermekként, ahogy mondja Isten igéje, magát megüresítve. Egy dolog azonban neki is korlátot jelentett ebben a világban, az idő és a tér. Igazából, amíg testileg jelen volt ebben a világban, egyszerre csak egy helyen tudott jelen lenni. Ugye, aki találkozni akart vele, annak meg kellett keresnie, hogy hol is van Jézus. Olvassunk ilyen példákat, mikor az emberek keresik a maguk bajával, a maguk nyomorúságával. Tehát oda el kellett menni hozzá, vagy magához kellett hívnia azt, akinek szüksége volt az Úr Jézusra. És emlékeztek arra, amikor Lázár feltámadásának a történeténél, azt mondja a Lázárnak a nővére Márta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ha itt lettél volna, de nem volt ott, mert másutt volt, mert úgy, ahogy mi is, ő is ebben a világban, ebben a földi dimenzióban egyszerre egy helyen tudott jelen lenni. De ez a dolog a pünköstkor gyökeresen megváltozott, mikor is a Szentlélek eljött ebbe a világba. Innentől kezdve az idő és a tér számára korlátot nem jelent. Jelen lehet bármelyikünknek az életében, segítségül hívhatjuk őt bárhol, bármikor, bárhol is vagyunk. És milyen szép ugye ez, ahogy az ige beszél erről, látjuk, hogy az Úr Jézus és a Szentlélek két személy, mégis egy. Ugye ez a Szent Háromságnak a csodája, ha még az Atya Istent is hozzátesszük ehhez. Azt a szót, azt a megnevezést használja, ahogy olvastuk az igében, hogy pártfogó. Eljön hozzátok a pártfogó. Egészen pontosan 5 helyen találjuk ezt az elnevezést, hogy a pártfogó, amit ugye merhetünk nyugodtan a eredeti görög szó szerint is mondani, hisz annyira ismert mindannyiunk előtt, a paraklétosz. 5 helyen olvasunk paraklétoszról, Jánosnak a evangéliumában és egyik levelében, ugye a 16. vers, 26. vers, aztán amit olvastunk az előbb, aztán a 15. fejezet, 25. verse, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. Aztán a 16. fejezet 7. versében is, és nagyon érdekes, hogy János levelé első levelének 2. fejezet első versében szintén a paraklétoszról ír az ige, mikor ezt olvassuk, én fiacskáim ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Na, ez a szószóló ott az eredeti szövegben úgy hangzik, hogy paraklétosz. A János evangéliumában ki a paraklétosz? A Szentlélek, ugye? Itt viszont János első levelében ki a paraklétosz? Jézus. És azt is mondja az Úr Jézus, hogy más vigasztalót, tehát más paraklétoszt ad nektek. Tehát az Úr Jézus is paraklétosz, és a Szentlélek is paraklétosz. Ugye ez is milyen szépen mutat az Úr Jézusnak és a Szentléleknek az egységére. Ugye milyen, van egy két vigasztaló, az első vigasztaló az Úr Jézus, a második vigasztaló a Szentlélek. És a Szentlélek ugyanazt a munkát végzi, itt ezen a földön, az ő pünkösdi eljövetele óta, mint amit az Úr Jézus Krisztus végzett. Tehát, és a Szentlélek mindig az Úr Jézusra mutat, és a Szentlélek azt a munkát folytatja, amit Jézus végzett. Érdekes szó egyébként ez, hogy paraklétosz. Ugye azért nem tudunk mi görögül, gondolom legalábbis, de azt meg tudjuk tenni, hogy el tudunk olvasni különböző biblia fordításokat. És nagyon sokféleképpen fordítják ezt a szót, hogy paraklétosz. Például, amit én most felolvastam, pártfogó. Károli, hogy fordítja? Azt hiszem úgy, hogy vigasztaló. Olvassunk olyan fordítást is, amit itt is megjelenik, hogy szószóló. De fordítják úgy is, hogy bátorító, közben járó. Sőt, képzeljétek el, még olyan fordítási lehetősége is van ennek a szónak, hogy ügyvéd. Ügyvéd. Tehát ez a megnevezés, ha végig gondoljátok, vigasztaló, szószóló, pártfogó, bátorító, közben járó, ügyvéd. Ezek a megnevezések ránk nézve mind valamilyen nagyon fontos tevékenységre utal. És hogy én ennek utána néztem, talán leginkább úgy lehetne talán fordítani, ugye a para az mellé, azt jelenti, a klétosz az pedig hívni. Tehát olyan valakiről van szó, akit magam mellé hívhatok. Vagy kicsit másképpen fogalmazva, olyan valakiről van szó, aki segítségül lehet hívni az élet problémáiban, az élet nyomorúságaiban. Olyan valakiről van szó, aki segítőtársam ebben a világban, ebben az életben. Olyan valaki, aki mellém áll, aki melléd áll, amikor nyomorúságban vagy, amikor olyan állapotban vagy, akire rábízhatom minden dolgom. Ugye volt olyan idő, lehet most is van, amikor valaki a jogi dolgokat intézte az illető személy helyett. Ugye ez volt egy gazdasági ügyintéző, az ügyvéd, akire rá lehetett bízni a gazdaságot, a vállalkozásnak a dolgait. Hát ilyen ez a paraklétosz, ilyen ez a Szentlélek, aki segítőtársunk, akit segítségül hívhatunk. Ha bajban vagyok, hívhatom és segít. Eljár az én ügyemben. Mi van, ha elkeseredtem? Mi van, ha megszomorodtam bármilyen nyomorúság miatt, bármi miatt, ami ér ebben a világban? Akkor ő megvigasztal, akkor vigasztaló lesz. Mi van akkor, hogyha hitemben meggyengültem? Van ilyen? Hát persze, hogy van ilyen. Nem egyszer tapasztaltam, és gondolom, ti is tapasztaltatok. Akkor a Szentlélek, a paraklétosz erősítő lesz. Olyan valaki, aki megerősít bennünket. Amikor olyan élethelyzetben kerülök, hogy nem tudom, hogy mit mondjak, akkor megadja azt a szót. Ugye az Úr Jézus erről külön beszél, hogy ne aggodalmaskodjatok, hogy majd mit fogtok mondani, amikor számon kérnek benneteket. Isten szent lelke a maga idejében megsegít ebben a dologban, megadja mindazt. Tehát olyan valakiről van szó, aki segít rajtam. És ő nem más, mint a mi Úrunk, az Úr Jézus Krisztus. A Szentlélek és az Úr Jézus segítőként áll a bajba jutott ember mellé. És mi a legfontosabb munka, amit a bajba jutott emberrel kapcsolatosan végez a Szentlélek? Megmenti a bukástól, megmenti az elkárhozástól. Azt mondja, hogy fordulj hozzám, hívj engem segítségül, és ő kézen fog bennünket, és vezet bennünket ebben az életben. Ugye a pünkösnek a nagy kegyelme, hogy nagy üzenete, hogy eljött a mi szívünkbe az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által. Azt mondja, hogy azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Ugye milyen fantasztikus kapcsolatrendszer az, amit itt felvázol az ige. És azért, mert az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által a szívünkbe költözik, a szívünkbe vesz lakozást, ez az alapja annak, hogy lehet a bűn ellen harcolni. Magunk erejéből nem tudnánk a bűn, illetve hát harcolhatunk a bűn ellen, de emlékezzünk csak vissza, mire megyünk ezzel a harccal, amit a magunk erejéből végzünk. Bűn ellen sikeresen harcolni azért tudunk, mert a Szentlélek által lakozást vett az Úr Jézus a mi szívünkbe. Érnek kísértések. Miért tud a hívő ember győzedelmeskedni a kísértések felett? Miért tudsz a kísértésekre nemet mondani? Nem azért, mert önmagadban olyan erős vagy, hanem azért, mert benned lakozik az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által. Hányszor tapasztaljuk azt, hogy erőre van szükségünk az élet dolgaihoz, a szolgálathoz. Ő az, aki ezt az erőt megadja nekünk. Hát hadd tapasztalhassuk a Szentléleknek ezt a munkáját a mi életünkben, hogy jelen van, hogy a szívünkben lakozik, hogy megvigasztal, hogy megerősít, hogy bátorít, hogy erőt ad a hívő élethez, hogy erőt ad a szolgálathoz. Legyen ez nekünk mindennapos tapasztalatunk. Amen.